Szeretettel köszöntelek én is benneteket. Örülök, hogy így együtt lehetünk itt most. Nagyon egyszerű lesz, amit ma csinálok, mert úgy hiszem, hogy ez bizatott rám. Gyönyörködni az Úr Jézusnak a szépségében, a kiválóságában, a rendkívüliségében, abban, amilyen komplex, összetett személyiség, és ami abból valamennyire megmutatható egy ilyen rövidebb beszédben. De meg vagyok róla győződve, hogy a Szentlélek végzi azt a munkát, hogy levegyük a szemünket saját magunkról, körülményeinkről, esetleg egymásról is, és őrá fixáljuk a tekintetünket, ahogy az egyik igében is olvashatjuk. Szóval én ma ezt fogom tenni. És ráadásul valami olyan módon, ami nekem nagyon különös volt, ahogy rácsodálkoztam elle. Neki a személyiségében ilyen paradox módon összetalálkoznak dolgok. Ez alatt azt értem, hogy látszólag ellentmondó tulajdonságok, amelyikben mindegyiben kiváló. Ebben is, meg abban is. Meg persze közt a többiben is, de amiket most majd az igéből láthatunk, és amiben gyönyörködhetünk, hogy ő milyen, ezek ilyenek egy kicsit. Látszólag egymásnak ellentmondó, kiváló, rendkívüli tulajdonságai az Úr Jézusnak. Úgyhogy ezt szeretném ma tenni. Nem egy egyszerű dolog valójában, mert a Biblia tele van róla szóló. Sőt, amikor ő mondta, akkor azt mondja az okosoknak, hogy ti kutatjátok az írásokat, mert azt gondoljátok, hogy abban van az örök életetek, de azok rólam tesznek bizonyságot. Az Emmausi úton, a feltámadása estéjén, hogy így mondjam, akkor a tanítványoknak megmutatta az írásokból, ami róla szól. Biztos nem 10 perces menet volt egyébként. Vagy aztán megnyitotta a tanítványainak az értelmét, hogy felismerjék mindazt, ami az írásokban róla szól. Tehát én az írásokból szeretném mutatni. Van ennek természetesen személyes, mély, érzelmileg is gazdagon átélhető változata, de amit én most szeretnék csinálni, megmutatni, az Úr Jézus gyönyörűségéről a Szentírásból. Először, amit szeretném, ha elolvasnánk, az a Jelenések könyve 5. részéből lesz. Van, akinek egyébként folyik angolra a tolmácsolás, Csabi, mert úgy látom, hogy nem? Jó. Minden esetre kiírtam angolul is, számítva rá, hogy hát, ha szükség van rá. Mindenki választa ki azt az oldalt, amelyik neki a könnyebb vagy szimpatikusabb. Egy pár verset azért egybefüggően szeretnék a Jelenések könyve 5. része elejéből felolvasni, aztán meg majd több helyről. Olyan gyorsan valószínűleg nem lehet lapozni a Bibliát, mint amilyen én gyorsan fogok egyik ige helyről a másikra menni, amit természetesen az üzenet logikája tart majd össze. De hát tegyük meg azt, hogy azért az az első szakasz, ami nagyjából úgy az alapja is annak, amiről beszélek, ennek a felolvasását tegyük meg, hogy Isten ige iránt a tiszteletből felálltok mindnyájan. Tehát Jelenések könyve 5. része első versétől olvasom. És láttam a trónon ülő jobb kezében egy könyvet, belül és kívül teleírva, 7 pecséttel lepecsételve. És láttam egy erős angyalt, aki hatalmas hangon hirdette, ki méltó arra, hogy felnyisse a könyvet és feltörje pecsétjeit. De sem a mennyben, sem a földön, sem a föld alatt nem tudta senki felnyitni a könyvet, sem beletekinteni abba. És keservesen sírtam, mert senki sem bizonyult méltónak arra, hogy felnyisse a könyvet, és hogy beletekintsen. Ekkor az egyik vén így szólt hozzám, ne sírj, íme győzött az oroszlán Júda törzséből Dávid utóda, és felnyitja a könyvet és 7 pecsétjét. És láttam, hogy a trón, a 4 élőlény és a vének között ott áll a bárány. Olyan volt, mint akit megöltek. 7 szarva volt és 7 szeme, az Isten 7 lelke az, akiket elküldött az egész földre. A bárány odament és átvette a könyvet a trónon ülő jobb kezéből, és amikor átvette a könyvet és a 4 élőlény és a 24 vén leborult a bárány előtt, mindegyiknél hárfa volt és aranypohár tele füstölőszerrel. A szentek imádságai ezek. És új éneket énekeltek ekképpen. Méltó vagy arra, hogy átvedd a könyvet, és feltörd annak pecsétjeit, mert megölettél, és véreddel vásároltad meg őket Istennek minden törzsből, és nyelvből, minden nemzetből, és népből. És a mi Istenünk papjaivá és országa népévé tetted őket, és uralkodni fognak a földön. Köszönjük neked, irgalmas Isten, hogy megígérted, hogy ahol pedig a lélek, ott a szabadság, és miközben mi fedetlen arccal szemlélhetjük a te dicsőségedet, átformálódunk ugyanarra a képmásra, dicsőségről dicsőségre. Bárcsak megtennéd ezt ma is közöttünk. Tudom, hogy erre emberi szó alkalmatlan, de hát te természet feletti csodálatos, isteni munkát szent lelked által valóságosan végzi. Tiéd legyen érte dicsőség. Amen. Foglaljatok helyet. Ebben a jelenetben ott van a trónus körül, János látja, és az a hét pecséttel lezárt tekercs, az lényegében az emberi földi történelemnek a vége, az utolsó fejezetek. Na és akkor ki méltó rá? Senki nem méltó, se a mennyben, se a földön. Ez annyira megrázó Jánosnak, hogy ezen sír. És akkor azt mondja, de van azért, van. Ekkor az egyik vén így szólt, ne sírj, íme, lásd meg, vedd észre, figyeld meg, győzött az oroszlán. Júda törzséből Dávid utódja, és felnyitja a könyvet és hét pecsétjét. Tudjuk, hogy a Júda oroszlánja, a Dávid leszármazottja, az Úr Jézus. Itt valami egészen különöset olvasunk róla, hogy egy győztes oroszlán. Hogy győzött, és ezért feltárhatja az emberi történelemnek a végét. Tehát van egy oroszlánunk, Jézus oroszlán. Hát, jobb nem újat húzni vele, hogy úgy mondjam. De nézzük csak, mit mond a 9. versben. Ugye itt azt mondja, hogy mivel ő, mint oroszlán győzött, ezért felnyithatja. A 9. versben új éneket méltó vagy arra, hogy átvedd a könyvet, és feltörd annak pecsétjeit, mert megölettél. Itt meg azt mondja, hogy mert megölettél, ezért vagy méltó rá. Az 5. vers azt mondja, Dávid gyökere, a júdabeli oroszlán győzött, és ezért méltó. Itt meg azt mondja, hogy megöletett, sőt, az az ige, ami ott van, az olyan, mint egy lemészároltatott. Lemészároltatott. Elég durva kifejezés. Az ottani görög szó körülbelül ezt jelenti. Akkor ő most milyen oroszlán? Milyen oroszlán? Mondhatni bárányhoz hasonló oroszlán. Kicsit furcsa. Összeillik ez a kettő. Az oroszlán meg a bárány. Ezért mondom, hogy ilyen paradox, látszólag egymásnak ellentmondó tulajdonságokban ő gyönyörűséges és kiváló. Gondoljatok csak bele, virágvasárnap érkezik, hozsánna, hozsánna, pálmaágak, ruhák leterítve, és ez a király hogy érkezik? Szamárháton, alázatosan. A gyerekek megszólítják, és ő meg törődik velük, komolyan veszi őket. Na, mit csináltam itt? Jegyzeteimet, újra papíron kellene, ha az ordanom, és nem így. Nem, mintha nem tudnám elmondani jegyzetnék. Kicsi gyermekek felhívják magára a figyelmüket, és törődik velük. Milyen király ez? Itt így vonul be pálmaágak, ruhák leterítése, nagypénteken pedig lemészárolják, megölik. Ott veszti az életét. Különleges oroszlán. Olyan oroszlán, amilyen bárány, bárányszerű oroszlán. Különleges, egymásnak látszólag ellentmondó kijelentésekben az ő dicsősége. Erről a bárányról, nézzétek csak, azt olvastuk a 6. versben, Láttam, hogy a trón, a négy élőlény és a vének között ott áll a bárány. Olyan volt, mint akit megöltek. Áll. Hogyha lemészároltak egy bárányt, annak véres gyapjúban a földön kellene feküdni. De ő ott áll. Milyen különleges. Oroszlánszerű bárány és bárányszerű oroszlán. Tudom, hogy ennél sokkal mélyebb lelki mondani valója van ennek a képnek, de most nem tudok teljesen belemenni ebbe. Csak inkább megmutatnám a kiválóságát. Azt mondja erről a bárányról, nézzétek csak, hogy 7 szarva volt. A szarv mindenhol a hatalomnak és az erőnek a kifejezése a Bibliában. Ráadásul neki 7 volt belőle. Teljes erő, teljes hatalom. Amikor valahol letörték valakinek a szarvát, azt mint ellenséget megsemmisítették, megroppantották, legyőzték. Neki 7 szarva, 7 szeme, mindent lát, mindent tudó. Természetesen ez egy prófétai könyv, ami képekkel él, az Isten 7 lelke. Az Isten 7 lelke nem 7, egy. Az Isten lelke 1. De különleges, csak így nem közvetlen tartozik ide, de most mondanám, a 7, az a 3 az isteni tökéletesség száma, a 4 a teremtett világ, 4 égtáj, 4 évszak, stb. És az Isten, a cselekvő Isten a teremtett világban körülbelül egy értelmezése, amikor a Jelenések könyvében a 7-et mondja. Ilyen csodálatos Jézus. Bárányszerű oroszlán és oroszlánszerű bárány. Talán érdemes ezt meggondolni, hogy hogy viszonyulunk a bárány oroszlán, vagy az oroszlán bárányhoz. Az előbb mondtam, hogy nem jó vele újat húzni, hogy nem jó neki ellene állni, ellene szegülni. Biztos tudtok ti is ilyen igéket, egyet-kettőt megmutatok. Ez például Jelenések könyve 6. részéből, az utolsó idők folyamatában, amikor az emberek nem akarnak megtérni, nem akarnak hozzáfordulni alázattal, ezt olvassuk. A föld királyai, a fejedelmek és a vezérek, a gazdagok és a hatalmasok, a szolgák és a szabadok mind elrejtőztek barlangokban és a hegyek sziklái között, és így szóltak a hegyekhez és a sziklákhoz, essetek ránk, és rejtsetek el minket a királyi trónon ülő arca elől, és a bárány haragja elől. Mert eljött az ő haragjuk napja, nagy napja, és akkor kiállhat meg. Nem jó ellenállni neki. Jobb, ha behajtjuk az életünket Jézus Krisztusnak az uralma alá. És akkor nem kell így járni, hogy inkább sziklák zuhanjanak ránk, amik eltakarnak a bárány haragja elől. Nem itt tartunk még, most még a kegyelem ideje van, de a báránynak lesz haragja. És van még egy kép róla, ez a 17. fejezetben. Ezek a bárány ellen, amikor összefognak a világ hatalmasai, ezek a bárány ellen fognak harcolni, a bárány azonban legyőzi őket, mert uraknak ura és királyoknak királya. Rendkívüli az ő tulajdonságaiban. A bárány és az oroszlán. Az oroszlán és a bárány. Ilyen különleges Jézusunk van. Azt hiszem, amikor az evangéliumot igazán mélyen megértjük, ez valahogy átragyog belőle, átjön belőle, valahogy érthetővé válik. Ezért írja a 2 Korintus 4.4-ben Pál apostol, ezeknek, akik meg nem térnek, akik oda nem hajtják a szívüket, ezeknek a gondolkodását e világistene, az ördög megvakította, mert hitetlenek, és így nem látják meg az Isten képmásának, Krisztusnak dicsőségéről szóló evangélium világosságát. Ezt az Isten tudja megtenni. Világosságot gyújtani a szívünkben. Nekünk is így tette meg. Isten dicsősége Krisztus arcán, mondja egy másik helyen. Bárány és oroszlán. Ez valahogy az egész szolgálatnak, amit még ezután mondok, lesz még néhány ilyen paradox, ilyen hasonlat, de ez úgy nagyjából meghatározza. Mi lehet ebben a... Mi az értelme ennek, hogy így beszél Jézusról? Annyira komplex, annyira összetett, annyira gazdag személyiség. És amikor ilyesmikkel találkozunk, én azt gondolom, hogy Isten azt gondolja, állj meg, gondolkodj el ezen. Ha nem tudja azonnal bevenni az értelmed vagy a lelked, állj meg, gondolkodj el ezen. És amikor megtesszük, akkor a Szentlélek által beszélget velünk, és válhat személyessé és mélyé, igazzá Krisztus megismeréssel számunkra. Ritkán egy pillanat, ez inkább egy egyre mélyülő folyamat, egyre gazdagodó folyamat. Mondjatok még néhány ilyet, amiben, vagy inkább én mondjak, ahol a paradox tulajdonságai, mondjuk, nagyon tetszik nekünk, ahogy a végtelen bölcsességével szembeszáll az írástudókkal és a farizeusokkal. De még jobban tetszik, mikor ugyanez a személy roppant egyszerűen tud és jól együtt lenni gyermekekkel. Kicsit fura is lenne az olyan férfi, aki nem tud gyerekek közelébe lenni. Lehet, hogy vele valami baj van, esetleg túl eltelt önmagától, nem tudom. Vagy a másik, aki meg csak gyerekek között tud jól lenni, de érett felnőttek férfiak között nem, az meg lehet, hogy jobb, ha nem engedjük a gyerekek közé. Minden esetre komplex, gazdagon összetett. Néha úgy eszembe jut, hogy ha Krisztina egyedül énekel, az nagyon gyönyörűséges. De ha egy egész kórus összeáll, és együtt megszólal, emlékeztek egy pár héttel ezelőtt, és gyönyörű. Gyönyörű. Valami gazdagabbat ad ki. Az Úr Jézusnak sem csak egy bizonyos tulajdonsága időnként kiemelkedik, de itt ilyen komplex. Vagy nagyon-nagyon tiszteljük őt azért, ahogy a fensége, a mindenhatósága megmutatkozik. És közben meg milyen irgalommal párosul ez. Milyen megértése, vagy ugyanezt az igazsághoz való következetes ragaszkodása. De hozzá összefonódik a kegyelmével, meg a hozzánk való irgalmával, megértésével. Végtelenül folytathatnám ezt a sort. Gyönyörűséges Jézus. Én azt hiszem, amikor őt valahogy a Szentlélek világosságában igazán látom, akkor ez van bennem. Igen, Uram, legyél ilyen nekem. Oda megyek, ahova mondtad, bármit megteszek, amit te akarsz. Csak te legyél ott velem. Amikor ez valahogy a Szentlélek világosságában átjárja a lelkemet. Mondom a következőt, jó? Ez nagyon érdekes, mert úgy ismerjük, mint aki a fájdalmak férfia, de mégis tele örömmel. Ez nem mond ellent egymásnak, látszólag. Így olvassuk róla az Ézsaiás könyvében, az 53. részben. Fájdalmak férfia, betegség ismerője, vagy aki mélyen átérzi a szenvedést és a fájdalmat. Gondoljatok csak bele, amikor megy Jeruzsálem felé, képzelj bele csak egy kicsit. Vonul be ezen a szamáron, amit az előbb megemlítettem. Óriási ünneplése van, hozsánna, hozsánna. És ő mit csinál? Emlékeztek rá? Megrendülten zokog és sír a város felett. Mert látja azt, amit mások nem. És mélyen megérinti. Amikor közelebb ért Jeruzsálemhez, és meglátta a várost, megsiratta, zokogott felette. És így szólt, bár csak felismerted volna ezen a napon te is a békességre vezető utat, de most már el van rejtve a szemed elől. Egyébként most is így van, nekünk is vannak alkalmak, amit elkészít az Isten arra, hogy a vele való békességnek egy útja nyitva legyen, hogy kész legyen, hogy felismerhető legyen. Ha ilyen napod van, akkor ezt ne halogasd. Ők addig halogatták, azt mondta, innentől már el van zárva a szemetek elől. De hát nem ítéletesen, mint egy rendőr, vagy egy bíró, hanem mint akinek ez szívügye, akinek fáj, zokog felette. Amikor kifelé mennek a Gecsemáné kertbe, egy pár nappal később, szomorú az én lelkem, mint halálig. Halálos szomorúság és mélység. Aztán meg vércseppeket izzad a szenvedésében és a gyötrelmeiben. Ez mind igaz ő rá. Mégis ezt mondja nekünk Pál apostol, örüljetek az Úrban, ismét mondom, örüljetek, még a mindenkort ki is hagytam. Örüljetek az Úrban mindenkor, ismét mondom, örüljetek. Hogy jön ez össze? Hogy fér ez össze, hogyha egy szenvedő, komor messiást követünk? Én nem hiszem, hogy szeretnék egy komor messiást, megváltót követni, mert akkor valószínű nekem is olyannak kellene mindig lenni, komornak is. Szigorúnak. De ő nem egy megkeseredett. Hogy lehet itt azt mondja, örüljetek mindenkor. Nézzük ezt is egy kicsit ilyen összefüggésben, hogy ilyen ellentét. Ekkor magához hívta az Úr Jézus a sokaságot, tanítványaival együtt, és ezt mondta nekik. Ha valaki én utánam akar jönni, tagadja meg magát, vegye fel a keresztjét és kövessen engem, mert aki meg akarja menteni az életét, az elveszti azt. Aki pedig elveszti az életét én értem, és az evangéliumért, megmenti azt. Követni egy komor, megszomorodott, örökké fájdalmas megváltót. Talán nem akarnám, de ezt is mondja János 15.11-ben. Ezeket azért mondom nektek, hogy az én örömem legyen bennetek, és örömötök teljes legyen. Kinek az öröméről van itt szó? Kinek? Kinek az öröméről van itt szó? Az Úr Jézusnak az öröméről van itt szó. Azt mondja, hogy én ezeket, amit teszek, amit mondok, amit továbbadok nektek, ezt azért teszem, hogy az én örömöm bennetek, és bennetek teljes legyen. Nem azért, hogy ti örvendezzetek, én meg komor vagyok. Bennem van egy mérhetetlen, kibeszélhetetlen, túlcsorduló öröm a fájdalom mellett, ami bennetek gazdagsággá lehet. A főpapi imádságában ilyet imádkozott. Az atyához beszél nem sokkal a keresztrefeszítése és a feltámadása előtt. Most pedig hozzád megyek, és ezeket elmondom a világban, hogy az én örömöm teljes legyen bennük. Kinek az öröme? Jézus ezért imádkozik az atyához. Szerintetek ellen tud állni az atya az Úr Jézus imádságának? Ezért imádkozott, értetek meg, értem. Elmondom a világban, hogy az én örömöm teljes legyen bennük. Nagyon különös ez, ugyanis az előző hónapban nagyon sokat foglalkoztunk a zsidókhoz írt levél 12. részének első pár versében, és ott az szerepel benne, hogy az előtte levő öröm helyett a gyalázattal nem törődve vállalta a keresztet. Az az öröm, ami Jézusnak a túlcsorduló öröme, a bevégzett munkájának, az atyával való egyesülésének a mennybe menetel után öröme, ez olyan erővel kihat, hogy a fájdalmakban, a szomorúságokban, a megtörtségben, a kereszt megaláztatásában is erőt tud adni és tovább vinni. Ez a számunkra is olyan, hogy az az öröm, ami Krisztusban a miénk lehet, amiből most csak töredékesen fogunk fel, vagy élünk át dolgokat, mert megtörtek vagyunk mindnyájan. De az valahol az élet nehézségeiben, megpróbáltatásaiban, fájdalmaiban, tovább tud vinni és erőt tud adni. Olyan, mintha egy víztározó lenne elő, ilyen száraz időkben, és onnan visszajön a lelkünkbe, a mostanba, a előttünk levő öröm. Mindjárt mondok erről még egy kicsit többet is. Pál apostol a saját szolgálatáról, meg az önmagáról így beszél, mint szomorkodók, még jobban tetszik a másik oldalon sorrowful, fájdalommal teljesek, ugye? De mindig örvendezők. Én azt hiszem, hogy ez akár egyfajta jelmondata is lehetne, hogy mi gyülekezetünknek is. Fájdalommal teljesek, mégis örvendezők. És ezt vissza lehet vinni az Úr Jézusra. Fájdalommal teljes, de mindig örvendező, sőt fordítva, mindig örvendező, aki fájdalommal teljes. Gyönyörűséges az ő személye. Gyönyörű. Amikor a végidő kitéletéről beszél az Úr Jézus, és elé állunk majd, példázatokban beszél erről, és van, ahol olyasmiket mond el, hogy van akinek 5 talentumodat adott, 2-t, 1-et, stb. És amikor visszajön, akkor ki bemutatja, hogy mit kezdett vele. És van olyan, aki azt mondja, hogy íme az 5 talentumod, meg még 5-öt hoztam hozzá. A másik azt mondja, 2, addig foglalkoztam vele, még 2 lett belőle. Egy meg elrejtette, mert hát te gonosz vagy, és onnan is el akarod venni, ahonnan valójában te nem te adtad. Nagyon-nagyon rossz hozzáállás. De ennek a 2-nek ezt mondja, akik jól álltak hozzá. Az ő ura pedig, ebben a helyzetben mondhatjuk nyugodtan, hogy maga az Úr Jézus mondja majd neked, meg nekem. Jól van, jó és hű szolgám. Kevesen voltál hű, sokra bízlak ezután. Menj be a te uradnak örömébe. Menj, részesedj, osztozz a te, kinek az örömében. Az Úr Jézus a világ legboldogabb királya és messiása. Mindamellett, hogy mélyen fájnak dolgok neki. És ebbe az örömbe egyszer neki is mondja meg a 2 talentumosnak is. Jól van, jó és hű szolgám, kevesen voltál hű, sokra bízlak ezután, menj be a te uradnak örömébe. Látjátok az ő kiválóságait? És megosztja velünk ezt az örömét. Lehet, hogy néha furcsa nekünk, azt hiszem ez jön, igen, amikor azt mondja, hogy gyönyörködj az Úrban, és megadja szíved kéréseit. Gyönyörködj az Úrban. A második felét szeretjük, persze, meg azt emlegetjük is, de néha nem is értjük meg, olyan furcsán, olyan sután érezzük magunkat, amikor ezt olvassuk. Gyönyörködj az Úrban. Ne csodálkozz ezen, mindegyikünk valahol megtört, mindegyikünkben hibás valahol az érzelmi életünk is. Talán a neveltetésünk, a génjeink, az élet során elszenvedett nehézségeink, amiből az következik, hogy nem igazán tudjuk jól lereagálni, vagy venni a körülöttünk levő dolgokat. Lehet, hogy olyasmikkel találkozunk, ami tragikus, ami borzalmas. És lehet, hogy visszariaszt, de nem tör össze belül. Nem fáj. Hát az Úr Jézust összetörték belül. De lehet, hogy a kapcsolatainkban olyan gyönyörű, olyan kedves, olyan szép dolgok érnek, és letöreg rólunk, nem úgy reagálunk, ahogy jó lenne. Talán azt mondod, én nem vagyok olyan keresztény, hogy így tudnék gyönyörködni az Úrban. Egyikünk se tud igazán. Egyikünk se. Mindegyikünknek van valami belső megtörtsége. De gyógyulás jön. És hidd el, hogy eljön majd a nap, amikor azt mondja, gyere, menj be a te uradnak örömébe, ott teljes mértékben föl tudjuk fogni, teljes mértékben át tudjuk élni, teljes mértékben a miénk lehet majd. Ez egy gyógyulási folyamat, amiben itt a Földön járunk. Különös, csodálatos Krisztusunk van, örömmel és fájdalommal teljes. Mik is időnként a fájdalommal tele, de örvendezők. Így mondta. Ó, ezt még jobban szeretem, ez olyan gyönyörű, a zsidókhoz írt levélben van. Nézzétek csak, az Atya Isten lényegében már az Ószövetségben is beszélt Jézusról, és ezt alkalmazza, vagy applikálja a zsidókhoz írt levél első részében. A fiúról, Jézusról így szól. A te trónusod örökké megáll, ó Isten! Jézus Isten! És egy örökké álló trónusa van. És királyi pálcád az igazság pálcája. Szereted az igazságot, és gyűlölöd a gonoszságot. Ezért kent fel téged Isten, a te Istened, öröm olajával társaid fölé. Túlcsorduló öröm az Úr Jézusban. Akkor most fájdalmak, férfia, vagy túlcsorduló öröm? És mind a kettő kiváló minőségben, hogy így mondjam, paradox módon összeilleszkedik az ő személyében. Még egyszer, én azt hiszem azért beszél róla így többek között, hogy nem egy egyszerű csomagolásban érkezik, és megállt a futár, beadta, lecsippantottuk a bankkártyát, kiszedtük a dobozkából, és használjuk, ahogy tetszik. Hanem annyira gyönyörű, olyan csodálatos. Állj meg, nézd őt, figyeld őt, emeld fel rá a tekintetedet. Minden azon van, hogy levegye Jézusról a tekintetünket, minden. A Szentlélek meg azon dolgozik, nézd őt, nézd őt, nézd őt. Ezért kent fel téged Isten, a te Istened örömolajával, bőségesebben, túlcsorduló módon. Talán mondom még egyszer, akár a személyes életünknek, ahogy Pál apostol magáról, meg a szolgálatáról mondta, mi is elmondhatnánk. Szomorúságot, fájdalmat ismerők vagyunk, de mindig örvendezők. Mindig örvendezők. Jaj, most meg kísértése van, beszéljek a zsidókhoz írt levélnek egy másik részéről, de ellenállok neki, különben a vacsora is itt lesz, nem csak az ebéd. Bárány és oroszlán. Fájdalmak, férfia és túlcsorduló öröm. És most jön egy következő, ez pedig a minden hatósága. És valahogy én olyan vagyok, aki ezekre az új szövetségi beszámolókra úgy rá tud csodálkozni, és úgy valahogy, tudom, hogy nem egyformák vagyunk, de amikor úgy kilátszik belőle. Tegnap a gyerekekkel játszottunk a játszótéren, két unokámmal, többen is, de akkor éppen kettővel, valami kis ilyen vitorlásszerűen ringatták magukat, én még belesegítettem egy picit, és akkor nagy vihar van a tengeren, kérdeztem, hogy a cápa látszik-e már a hátam mögött, és akkor úgy mondtam, hogy képzeljétek el, az Úr Jézus meg ráparancsolt a tengerre, meg a szélre, és így csináltak, hogy igen, Uram, nem ilyen, szelet nem is látjuk. Ő meg beszél hozzá, ő pedig felkelt, ráparancsolt a szélre. És azt mondta a tengernek, hallgass el, némulj meg, és elült a vihar, és nagy csendesség lett. Fantasztikus az ő minden hatósága. Én azért időnként rácsodálkozom erre, hogy a tenger meg a szél azt mondja, hogy igen, Uram, én meg néha nagyon-nagyon vonakodva. Nem lehetne egy kicsit másképp, vagy biztos? Meg hát jó lesz az úgy. Tenger meg a szél. És amikor ez megtörténik, nézzétek, hogy reagálnak rá. Bennülnek a hajóban a tanítványai, akik egy ideje már vele járnak, és nagy félelem fogta el őket, és így szóltak egymáshoz. Ki ez? Ki ez, hogy a szél is, a tenger is engedelmeskedik neki? Mikor rácsodálkozol, ki ez? Ki csoda ő? Én most már több mint 30 éve járok Krisztussal, de ez akkor is lehet, nem csak eleinte. Jé! Mindenható, fenséges, erős. Mindjárt párosul hozzá egy másik tulajdonsága is. Ez a mindenhatósága, mindenütt jelen valósága és minden tudása időnként azért nekünk nehézséget is kreál. Például, hogyha tragédiák történnek a világba, és odaállnak elém, és megkérdezik, hogy te, akkor mégis ez hogy volt? Hogy lehet, hogy a te Istened szereti is mindenható, minden, akkor hol volt, amikor a cunami, vagy lövöldözés, vagy egyéb ilyen dolgok megtörténtek? Vagy amikor a gyermekeim meghaltak? A fájdalom meg a tragédia. Nehéz válaszolni rá, hogy őszinte legyek. És nem is szeretek csipőből lőni. Azt biztos nem. Valahogy imádkozva próbálom figyelni azt, aki a kérdést feltette nekem. Mert sokkal fontosabb maga a kérdező, mint a kérdése. Mert amikor egy olyan édesanyja meg édesapa kérdezte tőlem, akik elvesztették az egyetlen gyermeküket, a 4 éves fiúcskát, Dominikot, és megkérdezték, akkor nem ugyanazt válaszoltam, mint más esetben. Van, amikor csak kötözködés. És nagyon-nagyon attól függ, azt hiszem, hogy milyen hangnemet üt meg az, aki kérdez. Milyen lelkülettel történik a beszélgetés. Nem lehet ezt egyébként pusztán emberileg felmérni, azt hiszem kell hozzá mindenképpen az Isten lelkének vezetése. De volt olyan eset, amikor emlékszem valami hasonlót, és ezt biztosan mindegyikünk el tudja mondani. Hogy tudom, hogy az én Istenem a mennyben állította fel a trónját. Mindenen uralkodik. A földön is, a mennyben is, a legkisebb molekulákon is uralkodik. Megállíthatta volna, hogy ez ne történjen meg, de nem tette meg. Nem tudom, miért nem tette meg, de valami oka, mert őt bölcs és teljes szeretettel szeret. Tehát megvan az oka rá, hogy miért nem. Aztán persze lehet, hogy jön a következő kérdés. Ha tényleg minden tud és szeret és bölcs, akkor mégis mi volt a célja ez? Ezzel hogy lehetett célja? És volt olyan eset, amikor szeliden, de ezt válaszoltam, ami itt van. Mindjárt mutatom, az előbb már tovább léptem rá. Valahogy így, hogy Isten fel akarja hívni a figyelmét. A figyelmedet fel akarja hívni önmagára. Ami történt, az neked egy figyelmeztetés lehet most. Talán arra hív, hogy fordulj oda hozzá, mert te veled ugyanúgy megtörténhetett volna, mint velem, vagy bármelyikükkel. Mi is ugyanoda juthattunk volna, de életben vagyunk, még van lehetőségünk levegőt venni, még van lehetőségünk rendezni a kapcsolatunkat az Istennel. Erre kérlek, meg erre biztatlak. Ez ritkán legelső beszélgetés, ez inkább már olyan esetben történt meg, amikor egy ideje ismertük egymást. És akkor elmondom azt a példázatot, hogy azért, ahogy az Úr Jézushoz oda mentek, elmondták neki, hogy volt egy torony Siloámban, az összedőlt, maga alá temetett embereket, és meghaltak. És akkor az úgy van. És az Úr Jézus a beszélgetésben, vagy azt gondoljátok, hogy az a 18, akire rádőlt a torony Siloámnál, és megölte őket, vétkesebb volt minden más embernél, aki Jeruzsálemben lakik? Nem, mondja Jézus. Sőt, azt mondom nektek, ha meg nem tértek, mindnyájan ugyanúgy elvesztek. Ezt kell neked is, meg nekem is tudni. Ez neki egy szelíd, de nagyon határozott figyelmeztetése. Ez nem teória, nem elvolt elméletek, ez nagyon személyes és gyakorlati, ahogy ő akkor válaszol ebben a helyzetben. Akkor térje meg, ugyanúgy elveszhetsz te is, mert nem vagy jobb, mint ő. Én nekem is juthatott volna a cunami, ha éppen arra járok. Engem is lelőhettek volna egy utcai jelenetnél, amikről mostanában hallunk, de nem történt meg. Azt mondja Isten, gyere, 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 rendezd velem a kapcsolatodat. Talán lehet ez is. Különös, amikor oda mennek, és a farizeusok, meg az írástudók mondják, hogy figyeld, Heródes ki akar nyílni téged. Tudjátok, ki volt Heródes? Abban az időben egy kegyetlenkedő király, akit ráültettek a zsidóknak a nyakára. Eredetileg ő nem zsidó Heródes. Tudjátok, honnan származik? Picit hangosabban? Nem? Nem? A Monita, azt mondtad? Nem? Nem? Edom, ki mondta? Rudi, Edomita. Ott a pont. Ott a pont. Mit jelent, hogy Edomita? Ézsaúnak a leszármazottja. Én nagyon vissza kellene menni, hosszú történet, de egy Ézsaúnak a leszármazottját ültették. Ennek a az apja volt az, amelyik már csecsemőkorában megpróbálta megölni, most megyünk tovább, aki éppen regnál, amikor az Úr Jézus a földi pályafutása végére ér, akkor, és ezt mondják neki, ez egy kegyet, a saját családban kivégezték egymást hatalomra, egy nagyon csúnya társaság volt. Még abban az órában néhány farizeus ment oda hozzá, és így szóltak, menj távozz el innen, mert Heródes meg akar ölni, a király meg akar öletni. Ő ezt mondta nekik, menjetek, mondjátok meg annak a rókának. Rókának, a királyra. Mondjátok meg annak a rókának. Íme ma és holnap ördögöket űzök ki, és gyógyítok, de harmadnap bevégzem küldetésemet. Nem ő fogja meghatározni, hogy mikor van. Most még ördögöket űzök ki, meg meggyógyítok embereket, de majd eljön az ideje. Nem akkor, amikor ő akarja. Mert ezt az atyával mi megbeszéltük. Ennek megvan a pontos ideje és menetrendje. Nem kell nekem attól tartani. Ragyog benne a mindenhatósága, a helyzet fölötti teljes uralma. A mindenhatósága az nagyon szeretem párosítani a teljes engedelmességet az Atya Istennek. Egy volt az atyával, és mégis tökéletes engedelmességbe járt. Olyan gyönyörű benne ez. Olyan gyönyörű. Azt gondolod, sátán, hogy bebújtál Júdásnak a szívébe, és te intézted el a kivégzését. Ugyan már. Te gondolod, Heródes, hogy kiadhatta Pilátus. Közel is most, de te intézted el. Ti, akik egyik nap még azt kiáltottátok, hogy hozsánna, hozsánna, egy héttel később azt kiáltottátok, feszítsd meg, szerintetek ti intéztétek el? Római katonák, ti végeztétek ki, azt gondoljátok? Hát akkor csak olvassátok el, mi van. Mindjárt visszaélök rá. Mert a te szent szolgád Jézus ellen, akit felkentél, valóban megegyezett ebben a városban Heródes és Poncius Pilátus a pogányokkal és Izrael népével, hogy végrehajtsák mindazt, amiről kezed és akaratod előre elrendelte, hogy megtörténjék. A hívők utána imádkoznak az atyához, és azt mondják, ez Isten elrendelt végzése volt. Akkor és úgy. Amit véletlenül kihagytam, na most visszamegyek rá, mert az meg olyan gyönyörű. Ott is teljes mértékben ura az egésznek Jézus. Földi emberi létében is minden hatóságát mutatja. Ezt mondja, azért szeret engem az atya, mert én odaadom az életemet, hogy azután újra visszavegyem. Senki sem veheti el tőlem. Én magamtól adom oda. Hatalmam van arra, hogy odaadjam, és hatalmam van arra is, hogy ismét visszavegyem. Ezt a küldetést kaptam az én atyámtól. Olyan gyönyörű. Olyan gyönyörű, nem? Senki nem veheti el, én önként. Talán úgy zajlott egy beszélgetés a mennyben, hogy hát, itt az idő, testet kellene ölteni, megyek atyám, megyek. Akármilyen fájdalmas lesz, akármennyire megalázó lesz, én megcsinálom. Elmész el. Miért? Mert szeretem őket. Mert szeretem őket. És neked pedig a teljes engedelmességemmel a tiszteletet mutatom. Ő egyenlő az Efézusi levél második részével nem tekintette zsákmánynak, hogy egyenlő az Istennel. Megüresítette önmagát, szolgai formát vett fel, és engedelmeskedett. Egészen a kereszt halálig. Teljesen egyenlő az atyával, és mégis abszolút engedelmességben. Ez olyan gyönyörű, látszólagos paradox ellenmondás, de benne az ő kiváló jellemében, a gyönyörűséges személyében úgy összeigazodik, úgy összeillik. És ilyennek jelenti ki a Biblia Jézust. Nem olyannak, amilyennek mi talán elképzeljük. Nehéz hallanom, amikor valaki hosszú idő után azt mondja, hiszek a magam módján. És évekig látom a maga módján összetört életet élni tovább. És elmond Jézusról, az Úr Jézusról, erről a csodálatos bárányról, olaszra, a fájdalmak férfiáiról, akiben túlcsordul az öröm. Aki mindenható, teljes uralmat, kontroll gyakorolhat a helyzet fölött, és mégis teljes alázattal él, róla olyanokat mond, ami nem illik össze a Szentírással. Akkor ő nem azt a Jézust ismerte meg. A helyzet. Ezzel a helyzettel, hogy ő ilyen, megvan neked is, meg nekem is a lehetőségem, hogy a tönkretett dolgainkból felálljunk és meggyógyuljunk. Péter apostolt, akit itt egy beszélgetés során, az utolsó vacsorán Simonnak szólít, de ő lesz később Péter apostol, Simon, Simon, íme a sátán kikért titeket, mondja neki, hogy megrostáljon, mint a búzát. De én könyörögtem érted, hogy el ne fogyatkozzék a hited, azért, ha majd megtérsz, erősítsd a testvéreidet. Tudtam, hogy így fog történni, beleengedtem. De jön majd egy nap, amikor te ebből meg fogsz térni, nem talán majd, ha megtérsz, hanem amikor majd megtérsz, akkor te erősítsd. Olyan módon tette erőssé, olyan módon tette alkalmassá a szolgálatra, hogy közben megengedte neki a megtörtséget. Teljes kontroll, teljes uralom fölötte, helyzet fölött. Mondhatni így, Péternek a bűne fölött is teljes uralma volt Jézusnak. És azt mondja, én imádkoztam, érted? Te ezt el tudod magadról hinni, drága testvérem, aki itt ülsz. Hogy a nyomorúságaidban tudhatod, Jézus imádkozott értem. Imádkozik értem. De én könyörögtem, érted, hogy el ne fogyatkozzék a hited. Meg roppan, meg. De elveszti a hitét? Kárhozatra jut, tönkre megy? Nem. Ha az Úr Jézus az atyához imádkozott Péterért, érted meg értem? Mindenkor közben jár értünk a mennyben, mint mennyei főpapunk. De én könyörögtem érted, hogy el ne fogyatkozzék a hited. Ha majd megtérsz, erősíts testvéreidet. Az Úr Jézus, mondhatni így az ő mindenhatóságában, az Isten a mindenhatóságában a bűnöket is beletervezte a történetébe. Ezt jól ismerjük például József esetében, aki ezt mondta, mikor a testvérei elárulták, kutba dobták, eladták. Hosszú évek története, egyszer csak ő kerül föllőre, és jönnek hozzá, és akkor felismerteti magát velük, akkor azt mondja nekik, ti rosszat terveztetek ellenem, de Isten terve jóra fordította. Beépítette József testvéreinek a bűnét a történetébe. Beépítette. Része volt az Isten tervének. jóra fordította azt, hogy úgy cselekedjék, ahogyan az ma van, és sok nép életét megtartsa. Egy másik eset, inkább egy átfogó ismertetés a Róma 8.28-ban, azt pedig tudjuk, ebben bizonyosak vagyunk, hogy akik Istent szeretik, azoknak minden javukra szolgál. A minden hatóságában benne van a bukásod, a gyengeséged, a vétked. Az is, ami mostanában mész keresztül. De ilyen megváltód van, ilyen gyönyörűséges. De én imádkoztam érted, hogy el ne fogyatkozzék a hited. És amikor majd megtérsz belőle, te áldássá leszel másoknak. Te fogod erősíteni a többieket. Nem csak Péterre igaz, rád meg rám is. A teljes uralma alázatban a helyzet fölött. Gecsemánékért jönnek, hogy elfogják, és nézzétek, majd ezt mondta az ellene kivonuló főpapoknak, a templomőrség vezetőinek és a véneknek. Úgy vonultak ki ellenem kardokkal és botokkal, mint valami rabló ellen. Minden nap veletek voltam a templomban, mégsem emeltetek rám kezet. De ez a ti órátok és a sötétség hatalmának ideje. Ott voltam nyíltan, bármikor megtehettétek volna, de nem tudtátok, mert nem volt ott az ideje. Hiába akartatok, nem tudtátok megtenni. Most viszont itt van valami a sötétség hatalmának ideje meg órája. Nem tart végtelenül, de jön majd annak az ideje. Most meg lehet. És emlékeztek, milyen alázattal átadta magát? Egyszer azt kérdezi, kit kerestek. Mit válaszoltak? Ott vagyunk a Gecsemáné kertben. Kit kerestek? Mondjad? Názáreti Jézust keressük. Mit mondott? Én vagyok. Mi történt? Hanyattestek. Senki nem nyúlt hozzájuk. Ez az ego elmélet. Én vagyok. A vagyok, aki vagyok, amikor az isteni kijelentéseinek az egyik csúcspontja, csak így ennyit mond, én vagyok, és ők, a felfegyelkezett tesztoszteronnal tele katonák, most jövünk éjjel, és elintézzük, ami a dolgunk, a földre esnek. De ő alázattal átengedi magát, mert itt van most a sötétség órája. Most van az ideje. Az egyik legkülönlegesebb helyzet a számomra, amikor a legkevésbé várnánk, hogy ő elmondja, egy szinte egy paradox helyzet, hogy ő kicsoda. Tárgyalás van, Sanhedrin, főpapok, olyan, mintha a parlament összeülne a nagy vallási vezetőkkel, a csúcs ítélő tábla, hogy így mondjam. És akkor azt mondják neki, hogy te kicsit olyan furcsa, itt 3 évig mindenféle különleges dolgokat tettél. Azért minket is meglepett. De titokban maradt, olyan rejtélyes maradt, hogy nem hallottuk, hogy te kimondtad volna, hogy ki vagy valójában. Na most itt van az alkalom, és most van itt az alkalom, hogy azt te nyíltan kijelensd. Csak úgy képzeljétek el, valószínű összekötözött kézzel, még lehet, hogy a katonának a köpés az arcán folyik lefelé. A legmegalázottabb helyzetben, amikor a legkevésbé számítanánk rá, ez történt. Itt ismét megkérdezte őt a főpap. Te vagy a Krisztus, az áldottnak fia? Jézus ezt mondta, én vagyok. És ez nyíltan, a legkevésbé, mondta volna mondjuk, amikor megvendékelte az 5000 embert, én vagyok a Krisztus, az áldottnak fia, hát mindenki azt mondta volna, tényleg rendben van, így jó van, de ebben a helyzetben, az egyik legmegalázottabb helyzetében, kimondja ragyogó, kristály tisztán, úgy örülök, hogy megkérdezték tőle, és úgy örülök, hogy ő meg kimondta, mert a saját szájából is halljuk, igen, én vagyok. És meglátjátok az emberfiát, amint a hatalmas jobbján ül, és eljön az ég felhőin. Közülük mindenki tudta, honnan idézett. Ti tudjátok, honnan idézett? Emberfia, hatalmas jobbján, eljön az ég felhőin. Ki mondja hangosabban? Dániel könyve. Azt is tudod, hányadik rész? Dániel könyve, hetedik rész. Soha senki nem mondta róla, hogy emberfia, mindig ő alkalmazta saját magára következetesen ezt a kifejezést. A Dániel könyve hetedik részében van ez, és nem az a fajta, mint az Ezékielben, hogy emberfia profétálj, hanem itt tényleg az örök uralom az övé, és eljön az öregkorú felé az ég felhőin. Közülük mindenki tudta, hogy a messiás örök uralmára, istenségére, dicsőségére vonatkozó olyan ragyogó kijelentés. És itt a legmélyebb megalázottságában, megszégyenítés kellős közepén ezt mondja. Ilyen a mi megváltunk. Ilyen gyönyörű, ragyog. Hányszor van, nem, hogy mi várnánk tőle valamit, és nem megy bele abba a dobozba, amelyikbe mi próbálnánk beletuszkolni. Hát így se. De önmagáról ad olyan kijelentést, ami igei, az Istentől való, és akkor ott nagyon fontos. Meghajoltak és kezdték imádni, ugye? Hát nem. Tépték a ruhájukat, hallottátok az Isten káromlást halálra. De ha neked kijelenti magát, én vagyok a Messiás, vagy a Krisztus, a te szabadítód és megváltód, a mindenható Istennek, az áldottnak a fia, akkor te hogy reagálsz rá? Ma még lehet, ma még szabad, hogy ne kelljen majd a szikláknak mondani, hogy inkább essetek ránk, a bárány haragja elől eltakarjatok. Teljes, teljes hatalma és kontrollja. Keresztre feszítése megtörtént. Mellette két lator jobbról, meg balról. Egy darabig mind a kettő gúnyolja. Ezt az olvassuk a bibliai beszámoló szerint. De egyszer az egyik valamiért megváltozott. Pedig ő is lehet, hogy rablásért és gyilkosságért volt ott. Hadd kérdezzem, van itt közöttünk a teremben olyan, aki rabló, vagy gyilkos? Talán nem a szónak a szószoros értelmében véres kézzel. De az Úr Jézusnak elég magas a mércéje, azt mondta, hogy aki gyűlöli atya fiát, a gyilkos. Ha nem is úgy szó szerint vagyunk rablók meg gyilkosok, bár én elég sok esetre emlékszem az életemből, amikor eltulajdonítottam olyat, ami nem az enyém. Elég kínos volt visszahordani a megtérésem után, de szép beszélgetések lettek belőle. Halleluja. Meg a szabadság. Na minden esetre, ez egy rablógyilkos. És ott ránéz, Jézusra összetörve, véres cafatokban, vagy ezt leírhatatlan szenvedések között. De valamit megláthatott a gúnyolódás után, talán azt, hogy ezt hallja, hogy atyám, bocsáss meg nekik, mert nem tudják, mit cselekszenek. A legmélyebb fájdalmak közepette azokért imádkozik, akik neki a fájdalmat okozzák. Atyám, bocsáss meg nekik. És akkor felnéz rá, és azt mondja, hogy itt valaki van, egy visszatérő király van. Emlékezz meg rólam, amikor eljössz a te királyságodban. Hogyan? Ez a hitnek valami olyan csodálatos kifejezése. Mi nem úgy látjuk a kereszten, mint ő. De megláthatod az értet tökéletes, bűntelen, szeretettel, alázattal teli megváltót, közben pedig felismerheted, hogy én meg megérdemlem. Hát az ő tisztaságához, az ő gyönyörűségéhez, az ő szentségéhez képest én micsoda nyomorult vagyok. És akkor, ha odafordulsz, csak mondod, emlékezz meg rólam, könyörülj meg rajtam, bocsáss meg nekem, megbocsátottál a téged kivégzőknek, akkor nekem is. És ebben a helyzetben azt mondja Jézus, így felelt neki, bizony mondom neked, ma velem leszel a paradicsomban. Ma, még nem is a feltámadás, és teljes bizonyossággal mondja, csatlakozhatsz hozzám a paradicsomban. Teljes mindenhatósága az engedelmesség, meg a megalázottság és a megtörtség kellős közepén is. Következő paradox, azt hadd vonatkoztassam oda, ami az ő követését. Hadd kérdezzem, Jézust követni könnyű vagy nehéz? Mind a kettő. Veszélyes vagy biztonságos? És is. Igen, ez a válasz. Igen. Ahogy ő egy komplex személyiség, valójában az ő követése is komplex. Azt mondja, jöjjetek én hozzám mindnyájan, akik megfáradtatok, és megvagytok terhelve, és én megnyugvást adok nektek. Ez jó, ugye? Ez jó. Gyere, mindnyájan. Velünk sokszor az a baj, hogy legutoljára megyünk hozzá. Mikor már kipróbáltuk ezt is, meg azt is, meg amazt is, nem működik semmi. Ja, akkor most megyek Jézushoz. Jöjjetek én hozzám mindnyájan, akik megfáradtatok és megvagytok terhelve, és megnyugvást adok nektek. Vegyétek magatokra az én igámat, és tanuljátok meg tőlem, hogy szelíd vagyok, és alázatos szívű, és megnyugvást találkoztok lelketeknek. Mert az én igám jó, vagy gyönyörűséges, és az én terhem könnyű. De hát itt mégiscsak egy igáról van szó, nem? Láttatok már ilyet, marhák nyakára tették két oldalt, és akkor húzták ketten. De itt azt mondja Jézus, ez az én igám, ezt gyere! Ugyanazt tudom elmondani, amikor őt igazán látom. Akkor ez van bennem, tedd rám az igádat. Tedd rám. Lehet, hogy nehéz dolgokat kell vele csinálni. Lehet. De olyan különös, hogy ő fogja az eke szorvát, hogy így mondjam, és amikor na induljunk, egyszer csak azt veszem észre, hogy én még mindig a földön fekszem, ő meg hatalmas erős kezével, mint Popeye, vagy még inkább nem tudom, alányul, felemel és visz. És gyönyörűséges, könnyű, de mégiscsak iga. Könnyű vagy nehéz a Krisztus követése? Egy másik helyen ezt mondja, menjetek be a szoros kapun, menjetek be. Mert tágas az a kapu, és széles az az út, amely a kárhozatba visz. És sokan vannak, akik bemennek azon. Mert szoros az a kapu, és keskeny az az út, amely az életre visz. És kevesen vannak, akik megtalálják azt. Most akkor nehéz vagy könnyű? Azt hiszem, tudom a választ rá. 30 év után azt hiszem, tudom a választ rá. Pál apostol az élete vége felé azt mondja, hogy ama nemes harcot megharcoltam, futásomat elvégeztem, a hitet megtartottam. Nem azért harcolt, hogy elérje valahogy Isten tetszését. Talán részben igen, de ha csak az lenne, akkor az a cselekedetek által való üdvözülés az nem a mi útunk. Leginkább tudjátok, mi a harc benne? Hogy elhiggyem, hogy ő tényleg meg tudja tenni, és könnyűvé teszi. Hogy elhiggyem. Mert valahogy úgy vagyunk beállítva, hogy meg tudom én ezt csinálni magam. Meg kell tudnom csinálni magam. Segíts magadon, és az Isten is megsegít. Mondhatnám halomba az ilyen mondásokat, amik úgy motiválnak. Amik úgy a belső húzalozásunk, vagy belső beállítottságunk. De itt azt mondja, ha teljesen meg tudsz bízni bennem, mert a hit az bizalom, akkor könnyűvé válik. Ami nehéz, szerintem ez a pont. Hatalmassága és újra a kisgyermekek. Bizony, mondom nektek. Ha meg nem tértek, és olyanok nem lesztek, mint a kisgyermekek, nem mentek be a mennyek országába. ilyen egyszerűvé válik, hogy egy gyermek megértheti, egy gyermek felfoghatja. A gyermekek, tudjátok, amikor igazán látja, mi van, akkor rájön, ha nekem nem adnak enni, akkor nekem nincs. Ha rólam nem gondol, sírni tudok. Ha nekem nem adja az Isten, akkor nekem nincs. Olyan mélységes bizalom a szülő iránt. Akkor most ez könnyű vagy nehéz? A rossz beállítottságunk miatt nehéz, és az a pont, ahol átmegy a gyermeki bizalomba, az egyfajta harc. És lehet, hogy nem is oldódik meg egyszer s mindenkorra, hanem egy időre megvan, akkor ennek örülünk, aztán valahogy megint, és akkor újra. De jó lenne, ha ilyen lenne hitéletünk. A legtöbbször ilyen, nem? Az én igám jó, mondja az Úr Jézus, és az én terhem könnyű. Ez a szolgálatra nézve talán az egész gyülekezetünknek, ahogy az előbb a szomorkodók meg az örvendezők, ez a másik, ami nagyon jó, szinte egy ilyen jelmondat, vagy jelige lehetne. Ha valaki szolgál, úgy szolgáljon, mint aki az Istentől kapott erővel végzi, hogy mindenkor Isten dicsőítessék Jézus Krisztus által, aki a dicsőség és a hatalom örökkön örökké. Amen. Az Istentől kapott erővel, az Isten ereje bennünk, és rajtunk keresztül a Szentlélek megnyilvánulása bennünk, és rajtunk keresztül. Látjátok az ő gyönyörű, komplex személyisége, ahogy a velünk való viselkedésében, a velünk való bánásában, bánásmódjában is meglátszik. Most akkor félelmetes, vagy biztonságos a Krisztus követése? Egy ponton ezt mondta a tanítványainak, kiszolgáltatnak titeket még a szülők, testvérek, rokonok és barátok is. Egyeseket meg is ölnek közületek. És mindenki gyűlöl majd titeket az én nevemért, de egyetlen hajszál sem vész el a fejetekről. Mi az ellen foggal körömmel tiltakoznánk, de vannak helyzetek, amikor ez megtörténik, hogy egyeseket megölnek. Vagy kivetnek a saját családból valamiért, mondjuk a Krisztus követéséért. De azt mondja, én viszont olyan közel vagyok, olyan mélységesen törődök veled, hogy még egyetlen hajszál sem esett le fejedről. Csak úgy. Könnyű vagy nehéz a Krisztus követése? Veszélyes, vagy biztonságos? Is. Mind a kettő. Így mondja egy ponton a 10. részben Máté evangéliumában, ne féljetek azoktól, akik a testet megölik. Tehát egyik ember a másiknak csak a testét tudja megölni, ha egyáltalán megengedi neki Isten. Ne féljetek azoktól, akik a testet megölik, de a lelket meg nem ölhetik. Inkább attól féljetek, aki mind a lelket, mind a testet elpusztíthatja a gehennában. Nem úgy van, hogy két verebet adnak egy fillérért, de egy sem esik le közülük a földre, atyátok tudta nélkül. Nektek pedig még a hajatok szálai is mind számon van tartva. Ne féljetek tehát, ti sok verébnél értékesebbek vagytok. És a legvégéről szeretnék mondani, ez a feltámadás után, közvetlen a mennybe menetel előtt, elmondja teljes bizonyossággal és teljes joggal, nekem adatott minden hatalom menjen és földön. Nem rész szerint, nem valamennyi. Hatalom a királyok, az országvezetők, Putyin, meg Trump, meg Irán, gazdasági nehézségek fölött, szárazság fölött, nekem adatott minden hatalom menjen és földön. Teljes joggal mondhatta ki magáról. ha te Krisztusban élhetsz, ebben benne lehetsz az ő tekintélyében, de akkor azt mondja, így folytatódik, menjetek el tehát, tegyetek tanítványán minden népet, megkeresztelve őket az atyának, a fiúnak és a Szentléleknek nevében, tanítva őket, hogy megtartsák mindazt, amit én parancsoltam nektek, és íme én veletek vagyok minden napon a világ végezetéig. Tegyük össze ezt a kettőt. Nekem adatott minden hatalom menjen és földön, és utána pár sorral később, íme én veletek vagyok minden napon a világ végezetéig. Ilyen messiást követünk. Te kész vagy rá? Ilyen gyönyörű, páratlan, senkihez sem fogható megváltót követünk. Könnyű a követése, vagy nehéz? Biztonságos, vagy veszélyes? De megéri. Mert a vele töltött idő folyamán egyre jobban, mélyebben, személyesen megismerheted őt olyannak, amilyennek kijelentette magát. És élethelyzetekben tapasztalhatod meg azt, amit itt az igéből megmutathattam. Az életedben megtörténő eseményeken keresztül. Az ő komplex, gyönyörűséges személyre remélem sikerült felnéznünk valamennyire ma reggel. Kérlek benneteket, hogy maradjatok csendben, és ha beszélő viszonyban vagy vele, akkor mondjál neki valamit. Lehet, hogy azt is elmondhatod, hogy ez nekem így túl sok volt, meg túl hosszú. Küldenél valakit, akivel erről egyszerűbben is tudunk beszélgetni? Lehet, hogy elmondod neki, hogy én nem tudok benned gyönyörködni, azt se tudom, milyen ez. Ez is inkább csak egy száraz beszédnek tűnt. De meggyógyítanád a bensőmet, hogy tudjak gyönyörködni benned, mert te mondtad. Talán úgy vagy vele, hogy mostanában annyi minden eltereli a figyelmedet, leveszi. Többet megy a YouTube-on a híreknek a lapozgatása, vagy bárminek. Megtennéd, hogy újra fönt legyen a tekintetem rajtad, segíts. Drága Szentlélek, segíts Jézust nézni. A Krisztus követése mostanában esetleg fárasztó, frusztráló, megterhelő neked? Mondd el neki, ő meg segít felnézni. Arra Jézusra, aki azt mondta, hogy az ember fia sem azért jött, hogy neki szolgáljanak, hanem hogy ő szolgáljon és életét adja váltságul sokakért. Ami benned van, mondd el kérlek Istennek, csendben, ott a helyeden. Uram Jézus, köszönöm neked, hogy te ilyen vagy, és csak részletet lehetett abból igazán felvillantani. Add meg nekünk, hogy az ige sziklaszilárd talaján a Szentlélek megelevenítő munkájában valóságos átélés és személyes igazságá válhasson bennünk, és megéljük azt napról napra, hogy felnézünk rád, aki hitünk szerzője és beteljesítője vagy, hogy igazán tudjunk benned gyönyörködni. Páratlan vagy, rendkívüli, senkihez sem hasonlítható. Csodálatos megváltunk, és mi áldunk ezért. Amen. Amen.